Jó estét kívánok, ez az M2 híradója, benne kül- és belföldi hírek, sport és időjárás.
Jó estét kívánok.
Már is kezdünk. Háttértárgyalások. A kulisszák mögött zajlanak az egyeztetések a még nem ismert új kormánytagokkal. Csőd szélén az Opel. Az állam csak akkor segíti, ha önálló beruházót talál a cég. Sikeres kalózvadászat. Újabb szomáliai kalózhajót fogtak el az Adenilből-ben.
Siker és teltházi egyben jár, nincs már szabad hely a holnapi Málta elleni VB selejtezőre.
Jó estét kívánok! Már elkezdődtek a háttértárgyalások az új miniszterekkel, de Bajnai Gordon kormányfő jelölt neveket még nem mond. Mesterházi Attila alelnök szerint 5 minisztérium élére állítanak külső szakértőt a kormányfő jelölt. Az SZDSZ elnöke azt mondta, csak akkor támogatják Bajnai Gordon miniszterelnöki jelölését, ha több minisztert kicserél. A Fidesz szerint Bajnai Gordon jelölése még súlyosabb válságba taszítja az országot.
Nem csak Gyurcsány Ferenc és az MSZP vezetői várták nagyon a parlamentben a kormányfőjelöltet, az újságírók is. Bajnai Gordon új kormányának tagjairól egyelőre nem beszélt.
Később szeretnék ezzel kapcsolatban bejelentéseket tenni. De szigorú feltételeim voltak. Azt gondolom, hogy ha a választás megtörténik a parlamentben, a szavazás is megerősítik a pozíciót, akkor kell az új kormánnyal kapcsolatban bejelentéseket tenni.
Beszédesebb volt az MSZP alelnöke. A Napkeltében azt mondta, lesznek párton kívüli miniszterek.
Alapvetően azt mondta Bajnai Gordon, hogy van 5 olyan kulcstárca, ahol mindenféleképpen külső emberrel szeretné feltölteni ezt az 5 pozíciót.
A pénzügyminiszter nem kommentálta azt a sajtóhírt, hogy Bajnai Gordon nem számít rá az új kormányban. Lapinformációk szerint a pénzügyi tárca mellett a gazdasági, az igazságügyi és a szociális minisztérium, illetve a miniszterelnöki hivatal élén várható minisztercsere.
Bajnai Gordon a semmilyen személyes feladatvállásra vonatkozó megbeszélést nem folytattunk, ezért erről nincs semmilyen nyilatkozni való.
Az SZDSZ támogatja a minisztercseréket, a párt több poszton látna új embert.
Nem kritérium, hogy mindenki változzon. De kritérium az, hogy alapvető posztokon legyenek változások. Méghozzá nem egy helyen és nem két helyen, hanem ennél többnél.
Előbb választások oldalánál.
Közben lemondott Nagy Béla, az SZDSZ Békés megyei elnöke, mert nem ért egyet Bajnai Gordon miniszterelnöki jelölésével. A párt megyei alelnöke pedig már a pártból is kilépett. A Fidesz szerint is az előrehozott választás a megoldás, különben visszafordíthatatlan válságba süllyed az ország.
Bajnai Gordon miniszterelnök jelöléséig vezető folyamat egyértelműen a pénzügyi és szociális összeomlás irányába vezet.
Az új miniszterekről a következő napokban is egyeztetnek. A kormánytagokat azonban csak április közepén mutatja be Bajnai Gordon.
A híradó információi szerint Lendvai Ildikót szeretné pártelnöknek az MSZP megyei elnökeinek többsége. Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy a frakcióvezető vállalná-e a posztot. A megyei elnökök és az országos elnökség egyeztetésén Gyurcsány Ferenc egyértelművé tette, hogy nem változtat döntésén, lemond az MSZP vezetéséről.
A megyei elnökök többsége ma már nem akarta maradásra bírni a pártelnököt. Arra a kérdésre, hogy Gyurcsány Ferenc maradhat-e mégis az MSZP vezetője, Szekeres Imre nem válaszolt. A 4 órán át tartó, állítólag igen heves vita közben tartott szünetben is bujkáltak a politikusok az újságírók elől. Az azonban mégis kiszivárgott, hogy a megyei elnökök többsége Lendvai Ildikót látná szívesen az MSZP élén. A két eddig felvetődött jelölt közül Szekeres Imre ezt sem kommentálta, Kis Péter viszont némileg megerősítette a hírt.
Nem szeretném találgatásokba bocsátkozni. Az kétségtelen, hogy a Ildikónak a neve azzal, amit a frakció élén az elmúlt években mutatott tett, természetszerűleg szóba kell jöjjön. És
azt azonban nem tudni, hogy a frakcióvezető vállalná-e a jelölést. A híradó úgy tudja, az ülésen szóba került, hogyha Lendvai Ildikóból elnök lesz, lehetne Gyurcsány Ferenc a frakcióvezető, de a kormányfő ezt hárította. Arról is szóltak a hírek, hogy Gyurcsány Ferenc lehet az MSZP mellett működő Táncsics alapítvány elnöke, de erről az ülésen résztvevők vagy nem nyilatkoztak, vagy óvatosan fogalmaztak.
Nagyon remélem, hogy egy ország érdekeit szolgáló, tisztességes és kormányzóképes baloldal részeként lesz jövője a miniszterelnök úrnak.
Az elnökjelöltekről még két napig egyeztetnek. Csütörtök délután az MSZP országos választmánya elé már konkrét név vagy nevek kerülnek. Vasárnap pedig a kongresszus hozza meg a végső döntést, ahogyan akkor és ott döntenek a miniszterelnök jelölt személyéről is. Bajnai Gordonról szavaznak hétfőn az SZDSZ országos tanácsának tagjai is, és várhatóan még ugyanaznap elkezdődhet az aláírásgyűjtés a konstruktív bizalmatlansági indítványhoz. Erről 3 napon túl, de 8 napon belül döntenie kell az országgyűlésnek. Az új kormányfő hivatalba lépésének legvalószínűbb időpontja április 14-e.
Elutasítják a nyugdíjas szervezetek a nyugdíjszabályok tervezett szigorítását. Bajnai Gordon kormányfőjelölt kiszivárgott tervei szerint a nyugdíjak jövő évtől csak az inflációnak megfelelő mértékben nőnek. Ezen kívül megszűnne az újonnan nyugdíjba menők 13. havi nyugdíja is. A parlament ma kezdte tárgyalni a nyugdíjtörvény módosítását, ebben szerepel a nyugdíjkorhatár 65 évre történő felemelése is. A Fidesz azt követeli a kormánytól, hogy álljon el az otthonteremtési támogatásokat érintő megszorításoktól. Mádi László országgyűlési képviselő szerint a tervezett intézkedések, így például a forint hitelek után járó kamat támogatás eltörlése teljesen ellehetetlenítené a lakáshiteleseket. A szocfol támogatások megszüntetése pedig, mint mondta, a legszegényebb családokat hozná kilátástalan helyzetbe. 30 milliárd forint tőkejuttatást kap a Földhitel és Jelzálog Bank. A pénzt a Nemzetközi Valuta Alaptól felvett hitelből utalja az állam. Ez az akció is része a kormány bankmentő csomagjának. A tőkeemeléssel az állami tulajdonhányad a 2008 év végi valamivel több mint 4%-ról, majdnem 44%-ra nő a bankban. Önálló beruházót kell keresnie az Opelnak, ha át akarja vészelni a válságot. A német kormány csak ebben az esetben kész támogatást nyújtani az autógyárnak, amely a tulajdonos General Motors válsága miatt van bajban. A GM közel került a csődhöz, mert nem készített elfogadható válságtervet, és ezért nem kap amerikai állami támogatást.
Gyárlátogatásra ment az Opelhez a német kancellár. Angela Merkel az autógyár Rüsselsheim üzemében nézett körül, amely a tulajdonos General Motors válsága miatt nehéz helyzetben van, akár csak az egész cég. És bár mindenki szívélyesen mosolygott a fotózáson, nem azért, mert megnyugtató híreket kaptak. A kancellár asszony közvetlen kormányzati segítséget nem ígért az Opelnek, csak állami garanciavállalást. Azt is csak akkor, ha az autógyár mielőbb önálló beruházót talál magának. A francia elnök is éppen a gazdasági válság kezelésről beszélt Châtellerault-ban. A városi kongresszusi központban tartott előadást, amikor az épületet több ezer demonstráló vette körül. Néhányan megpróbáltak bejutni a központba, de miután ez nem sikerült, tojásokkal dobálták meg a rendőröket, akik könnygázzal oszlatták fel a rendbontókat. A tiltakozók közt voltak elbocsátott gyári munkások, jobboldali radikálisok és diákok is.
Botrány a szlovák államfő választási kampányban. A jelenlegi szlovák államfő számára kellemetlen videófelvételt hozott nyilvánosságra a pozsonyi Szita hírügynökség. Iván Gašparovics, aki állandóan pártokon felülálló jelöltnek állítja be magát, a felvételen arról beszél a Smer kormánypárt kassai híveinek, hogy az elnökválasztás eredménye a párt jövője számára is fontos, illetve hogy államfői tisztségében úgy viselkedik, mintha a Smer tagja lenne. Gašparovics a Szitának nyilatkozva letagadta kijelentéseit, a hírügynökség erre közzétette a felvételt. Öngyilkos merénylő ölt meg 8 embert az észak-iraki Moszulban. Robbanószerrel meglakott teherautójával nekihajtott egy rendőrkapitányság betonkerítésének. Közben Nagy-Britannia megkezdte utolsó katonáinak kivonását Irakból. A britek az amerikai csapatoknak adják át az ellenőrzést a dél-iraki Basra térségében. Az elmúlt 6 évben 179 brit katona vesztette életét az iraki harcokban.
A búcsúzó brit katonák tiszteletére szól a zene a basrai katonai bázison. 6 évvel azután, hogy segítettek megdönteni Saddam Hussein uralmát, hazamennek Irakból. A brit misszió hivatalosan májusban ér véget. A 4100 katona többsége július végéig hagyja el az országot. Az amerikaiaknak adják át a dél-iraki Basra térségének ellenőrzését. Az utóbbi 6 évben nagyon kemény munkát végeztünk az amerikaiakkal és az irakiakkal közösen. Azért dolgoztunk, hogy Basrában jobb legyen az élet, magyarázza az egyik brit tiszt. 400 brit katona ezután is a térségben marad, hogy segítsen kiképezni az iraki rendőröket. Jó dolog, hogy a britek kivonulnak, remélem az amerikaiak is hamarosan ezt teszik, mondja ez a basrai férfi. A brit a második legnagyobb kontingens Irakban az amerikai után. Barack Obama elnök a múlt hónapban jelentette be, hogy jövő augusztusig hazahívják harcoló alakulataikat Irakból.
Amerikai és dél-koreai hírszerző szolgálatok szerint Észak-Korea legyártotta első atomtölteteit és újabb rakétakísérletet hajt végre. Hillary Clinton amerikai külügyminiszter szerint az Észak-Korea kihívó magatartásának újabb példája, és mint mondta, ennek lesznek következményei. Észak-Korea ugyanakkor azt állítja, hogy távközlési műholdat állít pályára a nagy hatótávolságú ballisztikus rakétával.
Közös hadgyakorlatot tartanak az amerikai és a dél-koreai különleges erők. Az összehangolt légitámadást gyakorolják. Az időzítés nem véletlen. A koreai félszigeten igen feszült a helyzet, amint közeledik az április 4-e és 8-a közötti időszak. Ekkor készül ugyanis rakéta kísérletre Észak-Korea. Ilyen rakétát fog fellőni Fennyan, és jól lehet azt állítja, hogy polgári műholdat akar pályára állítani, ezt senki sem hiszi el neki. A nemzetközi közösség egy része úgy véli, újabb rakéta kísérlet lesz, nagy és közepes távolságú ballisztikus rakétákkal. Ezekkel elérhető Dél-Korea, Japán, az orosz távol-kelet és Kína egy része is. Amerikai és dél-koreai hírszerzők pedig a minap olyan értesüléseket szereztek, hogy Észak-Korea legyártotta első atomtölteteit. A két nukleáris robbanófej felszerelhető közepes hatótávú rakétákra, ilyenekből amerikai adatok szerint Észak-Koreának 200 darabja van. A robbanófejek feltehetően a Yongbyon-i atomerőműben előállított plutónium felhasználásával készültek. A térségben a rakétaindítás komoly félelmet váltott ki. Tokió különösen azért aggódik, mert a rakéta pályája várhatóan Japán felett haladna el. Ezért hadihajókat és Patriot típusú rakétaelhárító rendszereket vezényelt a térségbe. Észak-Korea azonban továbbra is kitart amellett, hogy csak egy műholdat akar fellőni, és figyelmeztetett, hogy műholdja elleni bármilyen támadást háborús cselekedetnek tekint majd.
Több mint 300 bevándorló veszett a tengerbe Líbia partjainak közelében. A líbiai hatóságok szerint az észak-afrikai bevándorlók nagyobb csónakokban és halászhajókon indultak útnak, valószínűleg Olaszországba, de az erős viharban felborultak. Tavaly 33 ezeren keltek át Észak-Afrikából a legdélibb olasz szigetre, Lampedusa-ra. Csónakjaik gyakran alkalmatlanok a tengeri hajózásra, ezért sok a halálos baleset. Elfogtak egy szomáli kalózhajót, és őrizetbe vettek 7 kalózt az Adeni öbölben. Épp egy német tankert próbáltak eltéríteni, de a legénység észrevette őket. Ebben a hónapban ez már a második sikeres akció. Korábban német és amerikai hadihajók fogtak el kalózokat.
Ezek az éjszakai felvételek a görög Psara nevű hadihajó fedélzetéről készültek, amint épp elfogják a szomáli kalózokat. Összesen 7-et vettek őrizetbe. Egy német tankert próbáltak meg eltéríteni, sikertelenül. Egy összeurópai hadműveletnek köszönhetően a tanker és legénysége megmenekült. Az EUFOR Atalanta kalózellenes hadjáratban az uniós tagországok haditengerészetei járőrhajókat és hadihajókat küldtek az Ádeni öbölbe, ahol tavaly több tucat hajót térítettek el, főként szomáli kalózok. A mostaniak nem jártak szerencsével. A tanker legénysége észrevette őket, és azonnal hívták az Atalanta segítségét. Egy görög hajó és egy spanyol helikopter gyorsan reagált és elfogta a kalózokat. A térségben járőröző hadihajókhoz a minap 2 japán romboló is csatlakozott. Erre vezet ugyanis a nemzetközi teherhajózás egyik legforgalmasabb útvonala, főleg a tartályhajók járnak erre sűrűn. Japán olajigényének 80%-át közel-keleti olajból fedezi, így nem véletlen, hogy a japán flotta csatlakozott a kalózvadászathoz.
Kiadható a magyar hatóságoknak a háborús bűnökkel vádolt Zentai Károly. Az újabb határozat ellen 7 napon belül lehet fellebbezni. A végső döntést valószínűleg az igazságügyi miniszternek kell meghoznia. Zentai Károlyt azzal vádolják, hogy 1944-ben Budapesten részt vett egy zsidó fiatalember meggyilkolásában. Ő azonban tagadja ezt. több száz vagy akár több ezer forinttal is drágább lesz holnaptól sok gyógyszer a patikákban. Minden tizedik támogatott orvosság ára emelkedik, mert csökken az állami támogatás. Azokat a gyógyszereket azonban, amelyeket április 1-e előtt írtak fel, a jövő hónap végéig még a régi áron lehet kiváltani.
Van olyan gyógyszercsoport, például a bázis ivomrendszeregatószerek, amit említettem, hogy több ezer forintos nagyságban lesz a különbség, ami egy-egy havi terápiát jelent.
Tele van az asztal, de ez csak a dráguló gyógyszerek egy része, a többi már nem fért el.
2860 lesz.
Holnaptól jóval többet kell fizetni bizonyos készítményekért, pont a legkeresettebbek drágulnak. Például a gyomorsav csökkentők átlagosan kétszer annyiba kerülnek április 1-től, mint eddig.
A vérnyomás csökkentőktől kezdve az összes szív- és érrendszerre ható szer benne lesz, benne lesznek a koleszterin szint csökkentők, akik allergiától szenvednek, szintén sokkal többet fognak fizetni.
Az új szabályozás célja az is, hogy ezentúl ne kelljen minden gyógyszer felírásáért szakorvoshoz menni. Azokról a házi orvos is adhasson receptet.
Még igazán nem tisztázott az a dolog.
A Szegedi Kardiológiai Központban azonban fontosnak tartják a rendszeres vizsgálatot.
Ezt nem szórakozásból szedik a betegek. Általában akik jönnek hozzánk is a klinikára rendelésre, azt tudom megállapítani, hogy a gyógyszereket indokoltan írják fel a kollégáknak, a betegeknek, a betegek be is szedik a gyógyszereiket. Tehát ha ezeket a gyógyszereket nem fogják tudni szedni, az szerintem mindenképpen káros.
Most nem a gyógyszerek ára emelkedik, hanem a támogatás csökken. 85-ről 80%-ra. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szerint ez volt a legjobb megoldás a spórolásra.
Azért ezt a gyógyszerkört választottuk, mert itt a betegek térítési díja egyrészt igen alacsony, másrészt az elmúlt két évben a gyógyszergyártóknak köszönhető versenyhatására jelentősen csökkentek a betegek térítési díjai.
A támogatás csökkentésével csaknem 12 milliárd forint maradhat az államkasszában.
Indul a Kikelet 2. 25 ezer ellenőrzést terveznek a hatóságok az újabb akcióban. Elsősorban a húsvéti élelmiszereket, sonkát, tojást, csoki nőszit vizsgálják. Főleg piacokon, vásárt csarnokokban és feldolgozó üzemekben razziáznak majd. Emellett kiemelten ellenőrzik az autóbontókat és a hulladékkereskedőket, valamint a banki szolgáltatásokat is. Az idén, mint mondták, nem a bírságolás lesz a lényeg. A nem kirívó szabálytalanságoknál először csak figyelmeztetnek az ellenőrök. Milliós károkat okozó graffitiseket fogtak el a magyar rendőrök bécsi kollégáik segítségével. A falfirkászok budapesti épületeket és műemlékeket fújtak össze, Bécsben pedig a metrót dekorálták ki.
Az interneten is népszerűsítették magukat a graffitisek. A felvételeken jól látszik, házakra, vonatokra, buszokra fújkáltak Budapesten és Bécsben.
A megrongált épületek száma az eléri a 150-et Budapest területén. Ausztriában metró elleni támadások száma az körülbelül 8-10 eset között mozog.
A magyar nyomozók már egy hónapja figyelték a csoportot, és mivel rájöttek, hogy a falfirkászok Bécsbe is járnak graffitizni, felvették a kapcsolatot az osztrák rendőrséggel.
Miután mi beazonosítottuk a tagjeleket és a csoportnak a mozgását, ezeket kiküldve az osztrák kollégáknak, közel 2-3 nap alatt hozzá tudták illeszteni azokat az elkövetéseket, ahol feltételezhetően ez a csoport dolgozott, illetve nagy segítségünkre volt az, hogy a metrójukban nagyon jó biztonsági rendszer, kamerarendszer működik, aminek a kapcsán nagyon jó minőségű felvételeket tudtak a BRFK rendelkezésére bocsátani.
Végül a kelenföldi pályaudvaron fogták el a graffitiseket. Akkor is éppen Bécsből jöttek haza. A rongálók mindannyian beismerték tettüket, akár 3 év börtönbüntetést is kaphatnak. A kárt is meg kell téríteniük, ami összesen 11 millió forint.
Mars utazásra indult 6 fiatalember, igaz nem valódira. Egy moszkvai űrhajó maketbe zárva töltenek el 3,5 hónapot. A kísérlet alatt azt figyelik a tudósok, milyen nehézségekkel kerülnének szembe egy valódi Mars utazáson. A 4 orosz, 1 francia és 1 német űrutast 6000 jelentkező közül választották ki. A kutatók az év végén egy 1,5 éves kísérletet is terveznek. Ez a legrövidebb idő ugyanis, amely alatt meg lehet tenni az utat a Marsra és vissza. És ezzel elérkeztünk a sporthírekhez, a szó Török Olivéré.
Köszönöm szépen.
Völler Gergő ötödik lett a vilniuszi birkózó Európa-bajnokságon a szabadfogásúak 66 kilós súlycsoportjában. A bronzmérkőzésen a grúz Muziásvilitől szenvedett vereséget, a 84 kilósok között Verév István kiesett. Akár az első helyre is előreléphet világbajnoki selejtező csoportjában a magyar labdarúgó válogatott, ehhez azonban nem csak Málta holnapi legyőzése szükséges, és persze az sem könnyű.
Carmel Buzutilnak hívták a máltai csatárt, aki 88-ban és 89-ben két VB-selejtezőn három gólt lőtt nekünk, mi pedig egyik meccset sem tudtuk megnyerni. A két döntetlen fényes siker volt a máltai labdarúgók számára, de még fényesebb a 2006-os győzelem, amely a magyar labdarúgás újabb mélypontja. Említsük meg persze azt is, hogy 8-szor vertük már meg a máltaiakat, barátságos és tétmérkőzésen is sikerült őket felülmúlni. És a papírforma alapján erre most is van esély. A két csapat Magyarországon legutóbb másfél éve játszott, akkor 2-0-ra nyertünk, de az EB-selejtezők csoportból nem jutottunk tovább. Ha viszont most is nyerne a magyar válogatott, akár a csoport élén várhatná az őszt, ami labdarúgásunk elmúlt 20 évét figyelembe véve egy máltai foci sikerhez hasonló csoda lenne.
Megelőztük a dánokat már, ami a jegyértékesítést illeti. A Puskás Ferenc stadionban már nincs szabad hely, 35 ezer néző tekintheti meg a találkozót. A Helsingør stadion dán-albán mérkőzésére viszont még 12 ezer jegy gazdára vár. Morten Olsen csapata a mieinkkel azonos pontszámmal egyel kevesebb meccsel a háta mögött vezeti a csoportot, és még bízik a hétvégén megsérült Niklas Bendtner felépülésében. Az Arsenal csatára már edzett. Az albán együttes nehezen megtörhető csapatnak tekintik, ahogy ezt a svédek és a portugálok elleni döntetlen is igazolja. Mi a Málta elleni magyar sikeren kívül ezúttal Albániáért is szoríthatunk, megfelelő eredményekkel ugyanis érreállhat válogatottunk.
Április 12-én Talmácsi Gábor először szerepel világbajnoki futamon 250 köbcentiméteres motorral. A dohai verseny előtt úgy tűnik, hogy Talma háttere is biztosított.
Két jó hír egy mondatban, a Balatonring építésében érdekelt cégek biztosítják Talmácsi Gábor számára, hogy a 2009-es idényben a 250-es géposztályban eddigi sikereihez méltóan folytathassa pályafutását. A magyar világbajnok nemzeti színű motorjának leleplezésén kiderült, a Balaton Racing Team éves költségvetése 2,5 millió euró lesz, a magyar motoros pedig a harmadik futamtól már két erese áprilijával gazdálkodhat, és veheti fel a versenyt a többiekkel.
Nem örülök, hogy egy ilyen csapatnál versenyezhetek. Magyar színekben, és lényegében minden lehetőségem megvan, hogy teljesítsek.
A 100 kilós és 110 lóerős versenygépet nehéz lesz megszokni, de a támogatók hosszú távon gondolkodnak.
Ameddig versenyző, mindenképpen üzleti kapcsolatban maradunk, és az azt követő időszakban pedig számolunk vele, mint a magyar bajnokok bölcsőjártás tulajdonságban.
Kijelenthetjük, a hétvégén induló magyar rali bajnokságnak hirtelennyiben új esélyese akadt. Ifja Bérdi Tibor ugyanis egy olyan Subaru Impreza VRC-vel állhat rajthoz Egerben, amelyet tavaly még a korábbi világbajnok Petter Solberg vezetett.
Más célú nem is lehet ezzel az autóval, mint sem az első hely. Ez egy nagyon nagy teher számomra, hisz elvárások az ugye vannak. Zolival ugye ez lesz az első versenyünk. Megpróbálunk méltóan debutálni.
A hosszú telet követően akár szezonindítónak is beillett, hogy megtartotta első edzését a Balatonon az ország egyik legjelentősebb nagyhajós csapata, az AC Sailing Team. Különlegességük a csapattagokon túl abban az RC44-es vitorlásban rejlik, mely a kor egyik leggyorsabb, de mindenképpen legmodernebb hajója, és melyhez sok nagy vitorlás nemzetet megelőzve jutott a magyar tulajdonos.
A világ jelenlegi valószínűleg legjobb versenyvitorlázója tervezte, azaz Russell Kutz.
A professzionálisan felépített gárda idei fő célja a kék szalag, ahol szeretnék megszorítani a 8 éve veretlen Litkei Farkast.
Szápa veszély az NHL-ben, a San Jose Sharks a jelenleg zajló szezon legeredményesebb csapata az észak-amerikai profi jégkorongligában.
Sok lúd, disznó, győza vagy az NHL-ben sem minden, az egyéni statisztika. A fehérmezes liga első San Jose első gólja Calgaryban az a Dan Boyle szerezte, akinek ez a 15. találata volt a szezonban. A másodikat pedig az ezzel 10-nél járó Jonathan Chikhu. Kettőjüknek tehát együtt nincs annyi összesen, mint a 32. találatát jegyző Jerome Iguillának a másik oldalon, de hiába volt a mutatós, akkor még egyenlítést jelentő gól a Calgary sztárjától, A mérkőzést 2-1-re a San Jose nyerte, amely így továbbra is magabiztosan vezeti a ligát, persze, hogyha a végén Nabokov nem véd nagyot helyrehozva saját hibáját, ez akár lehetett volna fordítva is.
Legközelebb reggel 7 óra után néhány perccel jövünk sporthírekkel.
Köszönöm szépen, és hadd kérjek elnézést, amiért nem téged konferáltalak fel, Egri Viktort látták, hallották. Most pedig időjárás jelentés következik, remélem eltalálom, hogy Tóth Tamásé a szó.
Jó estét kívánok, kedves nézők! Április első napjai az ilyenkor szokásosnak megfelelő hőmérsékletű, de kissé változékony időt ígér. Északon több, délen kevesebb napsütéssel. Ugyanis Európa időjárását két alapvető légköri képződmény alakítja. Az egyik tőlünk délre, délnyugatra található egy mediterrán ciklon vastag felhőrendszeréről van szó. Ugyanakkor tőlünk északra pedig egy anticiklon található, és ebbe szinte felhő sem látható műhold felvételünkön. A Kárpát-medence a következő napokban e két légköri képződmény határán lesz, így főként a déli területek időjárására lesz hatással az előbb említett mediterrán ciklon. Ott tehát több lesz a felhő, de ugyanakkor délfelől továbbra is enyhe levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, így a következő napokban további kismértékű enyhülés valószínű. A kontinensen holnap a délkeleti, valamint a délnyugati részeken várható a legmelegebb idő, ott helyenként már ismét 20 fok fölé emelkedik a hőmérséklet a kora délutáni órákban. És tőlünk északra az anticiklon területén pedig szinte zavartalan napsütés valószínű, és 15 fok körüli hőmérsékleteket lehet mérni a kora délutáni órákban. Nálunk tehát az előttünk álló éjszakán, délen, délnyugaton lesz több a felhő a Kárpát-medence fölött, északon, északkeleten pedig a kevesebb. Ennek megfelelően alakul a hajnali órák hőmérséklete, ugyanis az északi területeken általában 2-4 fokig süllyed a hőmérséklet, és ott helyenként a völgyekben talajmenti fagy is előfordulhat. A felhősebb tájakon ott 7-9 fokot mutatnak majd a hőmérők, és főként délen, délnyugaton lehet számítani kisebb esőre, illetve záporesőre. Holnap napközben is a délnyugati területeken lesz a több felhő, és ott alakulhat ki egy-egy helyen záporeső. Másútt inkább a napsütés lesz jellemző, és a Kárpát-medence északi, északkeleti részein szinte zavartalanul süt majd a nap. Magyarországon belül a Dunántúlon, főként a délnyugati határszél mentén valószínű a legtöbb felhő, és ott lehet még napközben kisebb eső, illetve záporeső, 16-18 fokot mutatnak majd a hőmérők kora délután. A Dunától keletre is hasonló hőmérsékletek várhatók, itt legfeljebb a délkeleti határ mentén alakulhat ki egy-egy jelentéktelen záporeső. A folytatásban is marad a szép tavaszi idő, általában 15-20 fokot mérhetnek a kora délutáni órákban, és legfeljebb csütörtökön alakulhat ki a déli területeken egy-egy jelentéktelen záporeső, és a hajnali órákban sem valószínű fagy. Kedves nézők, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Az új kormányfőjelölt a háttérben tárgyal a még meg nem nevezett új kormánytagokkal. Ha túl akarja élni a válságot az Opel, akkor nagy befektetőt kell találnia. Újabb szomáliai kalózhajót sikerült elfogni az Aden-öbölben. Itt az M2-n hamarosan egy újabb klipet láthatnak a 2009-es Eurovíziós dalversenyből. Ma Örményország énekese mutatkozik be. Utána pedig a Gyilkosság receptre című amerikai filmet láthatják. Híradó legközelebb az M1-en az estében lesz 10 óra után. Várom Önöket akkor is.
Köszönjük figyelmüket.
Viszontlátásra. Viszontlátásra.
Tartsanak velünk, 5 óra 50 perctől a következő témákkal várjuk Önöket. Vendégünk lesz Csáki Pál, a Magyar Koalíció pártja elnöke. Keresztüzben Horn Gábor, az SZDSZ ügyvivője. Jövőkép, Lóránt Károly közgazdász. Elfogadták az akadémiai törvény módosítását. Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke.
Dr. Kürti Sándor lesz a vendégem, a világhírű, nyugodtan használtam ezt a kifejezést, a világhírű Kürt cég, adatmentő cég főnöke, tulajdonosa, résztulajdonosa. Egy mondatot idéznék a műsorból. Ha a Svájcban késik a vonat, annak két oka lehet. Vagy a vonat nem svájci, vagy az óra. ez pedig egy üzleti filozófia.
Kedves nézőink, ezen a héten ismét Prémium Vasárnap. Az elmúlt negyed év terméséből válogattam önöknek tehetséges, érdekes, színes, elgondolkoztató műsorokat. Tartsanak velünk!